Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hogy azt mondja 2025. június 3-a kedv van? Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Nagy szeretettel és mély tisztelettel köszöntöm azokat, akik a korai óra ellenére is fontosnak tartják, hogy velünk indítsák a napjukat. A mikrofonok mögött a bort ivó és vizet prédikáló Ács Gábor. Mert nem szó szerint értendő.
Aki azonnal elgondolkodott, hogy vajon mire célozhat ezzel.
Arra a népszerű multinacionális üdítő italgyártónak a termékére, amely tőle teljesen szokatlan életidegen, hiszen te a népszerű diszkontláncok filléres termékeit favorizálod, nem értem, hogy mi történt veled.
Tanár úr, kérem, én készültem, bizonyítékként tudok neked prezentálni, egy, hát mondjuk az nem látszik, hogy alatta nincsen. Itt van, kérlek szépen, a Lidli.
Igen, látom, igen, ott van egy ártábla.
Kóla Zero üdítő ital és Kóla Zero üdítő ital, pontosan ugyanaz, semmi, de semmi
különbséget
nem jelöl a kettő között.
Az egyik 399, a másik 215 forint, nyilván az utóbbi.
Erre fog vonatkozni majd a tesztünk, hogy mi a különbség a kettő között, de sajnos a lakosság úgy tűnik, hogy nem nézi végig az összetevőket, mert tegnap is teljesen hiány volt a 215-ösből, és a 399-esből tudtam csak vásárolni. Egyébként én általában abból szoktam, mert egy icipici különbséget érzek, de ezt majd ti fogjátok megkóstolni.
Én biztos nem.
Nem. Van a stábból önként jelentkező.
Hála Istennek.
Sőt, és mit kollégákkal, illetve kolléginákkal fogjuk elvégezni majd a tesztet, de hogy a Fantádra is rá kanyarodjak.
Nem szabad kimondani.
Dehogy nem. Közismert. Márkanév. Már, hát figyelj, ez olyan, mint az Ofotért, vagy az Aranypók, hogy már a fehér neművel, vagy a cukros narancslöttyel már köznevesült, szerintem.
Szőkekóla.
Szőkekóla, az a legegyértem. Szóval szerintem valami elromolhatott a kólagép az egyik, akkor nem szabad kimondani.
Nem szabad.
Nagy...
hamburgerezőben, igen.
És nagy üdítő helyett üvegben adták, és most kénytelen voltam elhozni, és akkor gondoltam, hogy így fogom elfogyasztani. Nem gondoltam, hogy ezzel fogsz húzni, hogy már ezzel is húzni fogsz.
Nem, megdöbbentem.
Inkább koncentráljunk majd a... Ismét kitört a mi kis szokásos nyári háborunk, a hány fok legyen a stúdióban.
12.
Csapágyosra hajtsuk a légkondit, 12 fokra féle Mihálovics verzió, és a kultúráltan élvezzük a nyarat 40. 24 fokos ácsféle verzió
24.
között. Ebben nehéz lesz igazságot tenni. Egyelőre a 16-ról halad lefelé a hőmérséklet, de már készülök majd egy második számú távirányítóval arra esetre, hogyha megint valahová raktároznád, igen, hogy véletlenül se kerülhessen a kezembe.
A jó Isten éltesse sokáig Glotild nevű hallgatóinkat, illetőleg kérem szépen a születésnaposokat is nagy gratulációban kell részesíteni. Nem árt, ha tudják, hogy az ő születésnapjukon francia hegymászók elsőként értek el az Annapurna 8092 méter magas csúcsát. Fel nem foghatom, minek mentek oda, de 1950. június 3-án ez történt. Aztán az amerikaiak első űrsétája, Edward White, a Gemini 4 űrhajósa 20 percet töltött kint az űrben, de 2 hónappal lemaradt a szovjet Alekszej Leonovtól, aki már 2 hónappal korábban megtette ugyanezt a bravúrt. És ha már világűr, 1980-ban Farkas Berton az első és eddig egyetlen magyar, már nem sokáig, mert nem sokára megy fel Kapu Tibortán ezen a hét végén, ha jól emlékszem.
Igen, igen, tegnap arról volt szó. Aha.
Az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Szojusz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből, ő már akkor túl van rajta. Aztán van egy esemény, amiről nem beszélünk, pedig kéne, a Tiananmen téri vérengzés Pekingben. Máig nem tudják, hogy pontosan mekkora áldozatokkal járt ez, és ezt olyan a kínai kommunista párt vezetés olyan, mint ha meg se történt volna. De pedig 1989. június 3-án ez volt,
tudják,
és kész.
Tudják, ők csak nem mondják.
Igen. Úgyhogy ez, erről kell mindenképpen szólt ejteni. Aztán a születésnaposok, Jefferson Davis amerikai katonával és államférfivel születtek egy napon, lévén, hogy a jeles férfi 1808. június 3-án született. Ő volt ugye az amerikai konföderációs államok első és egyetlen elnöke az amerikai polgárháborúban. Aztán Josephine Bakernek is tapsolhatunk, amerikai táncosnő, 1906 teljesen felforgatta a szórakoztatóipart az ő munkássága. Aztán Tony Curtis, magyar származású amerikai színészre is emlékezhetünk, 1925-ben született ő, de szintén június 3-án. Aztán Darnyi Tamás, óriási tisztelet, óriási respekt, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok, és ma ünnepli a születésnapját, 1967-ben született, és Rafael Nadalról még kell emlékeznünk, mert tudjuk, hogy sok tenisz szerető hallgatónk van, ő is ma ünnepli a születésnapját, szemtelenül fiatal hozzánk képest, 1986-os évjáratú.
Meg vagyok ment. Jó reggelt, Gábor, találsz légkondi appot, amivel a telefonod tudod távirányítóként használni. Jó!
Igen, de ez annyira analóg, ez a, hogy kizárt dolog, hogy ezt össze tudod hangolni.
Nem, ez szerintem össze, ezt megoldom, szerintem. Nem vagyok nagy tech guru köztudottan, de az ilyen célok érdekében.
Majd elrontasz valamit, és itt fog fűteni a 40 fokba, figyeld meg, én
szóltam. Nem, azért odáig szerintem nem megyek el. Azt mondja, hogy várjál csak valaki.
Gézut.
Igen, mindjárt keresem.
Ott van.
Egyszerű a mai üzenet. Figyelj, 1, 2, 5 szó, parancsolj.
Az egoista nem én. Köszönöm.
Értjük a mondást, aztán ácsúr lesz ma, már előre félek a zenébe.
Nem,
DJ Maci, DJ Maci.
Nem lesznek elhajlások, az csak Budán és Kutyavásárban vannak.
Hát igen, hát arról lehet vitatkozni, hogy kinél vannak elhajlások, és milyen jellegű, de nem, DJ Mackó.
Így.
A mai felelős.
Így. No,
23, vagy még igen. A dékartás idejét még csak próbálok oda pattani, mert már most
el SMS-en szokott, rossz platformon.
Nem, ő WhatsApp-os. Látod?
Igen,
figyelj, ne viccelj. Ha analóg...
A mennyezet. A
vártuk mérnök hallgató hozzászólását a reggeli szóvicce. Jó? Jó reggelt, Kartársak és Zsuzsi. Ma is erősödő forgalom tapasztalható. 22 perc, 45 másodperc, de azt nézem, hogy igen, ez reggel 6 után nem sokkal. Abból szokott még egy kis lassulás lenni, mire mi elkezdjük ezt a műsort. De igen, az elég húzóska. Inkább átlagos, mert a 27 perc szokott fél körül lenni, úgyhogy a M3-as bevezetőről akkor átlagos forgalomról kaptunk jelentést, akkor így foglalhatjuk össze.
0630-6-os 98-0-98-0 közösség találkozókon felszokott merülni, hogy ők aztán nem szoktak beírni, pedig néha annyira viszket a klaviatúrájuk, felszólítanám ezen a hallgatókat, hogy tessék, lehet, nyugodtan, mi szeressük.
Ezt föltennék egy találós kérdés neked. Említettem, hogy megyünk retro hétvégézni a gyerkőcökkel, a nagy vasútbarát gyerekekkel, ahol a jó öreg 60 éves születésnapjukat ünneplő szovjet mozdonyok húzták az igát olyan vonalon, ahol csak a bőzmotok szoktak közlekedni oszt felé, és eljöttek a jó öreg Szergelyek és a jó öreg 40-50-60 éves kocsikból kiállított, normális, ablaklehúzós, hadlobogjon a hajunk típusú szerelvényekkel lehetett furikázni. 4 darab ilyen fantasztikus, bivajerős dízelgép húzta a vonatokat. Azt tippeld meg, hogy a 4-ből hány rohadt le?
3 legalább. 1 se?
5.
5? Miért? A mentesítő
aha,
is?
Aha.
Jaj, de
ha jól számoltuk. Úgyhogy óriási buli volt. Szerintem mindenki élvezte, mármint aki ott volt és rajong a régi mozdonyokért. Azok a utasok élvezték szerintem kevésbé, akik csak utazni akartak. Akiknek a bézéjük valószínűleg jött volna időbe, de a folyamatos variálás meg mozdonycserék miatt gigantikus késések voltak. Hát tőlük elnézést kérünk a már nevében is, de mi, mondom, ettől függetlenül jól éreztük magunkat. Eleve már ráhagytunk, mert a nyári hasonló eseményekkel mindig vannak ilyen nagy késések, meg lerohadások, úgyhogy szerencsére a szülinapi partit azt 2 óra ráhagyás miatt éppen még elértük, de jó, mindegy. Szóval bulival. Jó kezek. De azért, amikor 4-ből 5 rohad le, amikor a segélygéppel együtt, azért az kemény.
Na, hív a vasútvára, már elnézést a késéssel, jöjjön az első zeneszám a név és születésnapot ünneplőknek.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
No, hát lapszemle következik. Kérem szépen egy hír a Népszavából. Szemlátomást jelentősen nő azoknak a száma, akik 40 fölött lépnek ki a házasságukból. Pár évtizede még szégyen volt a válás, ma elfogadóbb a társadalom. Kiragadott adatok, mint a tényleg azt mutatnák, hogy stabilabbak lettek a párkapcsolatok, de a számok mögé nézve meglátjuk a valóságot. Magyarországon szemlátomás jelentősen nő azoknak a száma, akik 40 fölött lépnek ki a házasságukból. A trend egyébként világszerte jellemző, írja a lap.
Hát több, az jó. Sok újdonság azért nem volt benne. Ez már ugye mennyi 25 éve tartó folyamat,
nem? Hát de mi számok vannak, csak most én azokat nem tudom már, érted.
Azt mondja, megint kaszált az MNB a forint esésén, de még így is 1600 milliárd forintos lyuk maradt, írja a Portfólió a mai vezető anyagában. 2024-ben, tehát tavaly amúgy 788 milliárd forintos veszteséget ért el a Nemzeti Bank. Ez 2 év alatt több mint 2500 milliárdos mínusz. A tőkevesztéstől mégis megmenekült a jegybank. A forint gyengülése ugyanis nem csak a realizált nyereségen, hanem az átértékelődésen keresztül is javította a számokat. A saját tőke így már csak 1665 milliárd forintos mínusz mutatott. Kérdés, mi lesz ezzel a hatalmas összeggel. Ez a korábbi években is problémát okozott, amikor a bizonyos szabályok szerint ezt az államnak be kellett pótolni, illetve költségvetési kiadásként is számolni kellett vele. Ez ennek a megoldási lehetőségeiről, meg a hátteréről szólt át a Portfólió ma reggeli cikke. A veszteséget jóval kisebb volt az előző évben.
A Trade magazin hívnám ide. Egyetlen okból, mert megjelent a kiskereskedelmi toplista. 14%-os bővüléssel 1611 milliárd forintra nőtt a Lidl árbevétele 2024-ben. 20% felett van a cég piaci részesedése. A versenytársak látványosan lemaradóban vannak. Az elérhető adatok és piaci trendek alapján állítja össze a lap, hogy mi történt a kiskereskedelmi forgalomban, már hogy kik a legnagyobb szereplők, és hát, hogyha végignézzük, akkor nagy átrendeződés látható, mert a 2010-es évek első felében még a Tesco volt a vezető kiskereskedelmi lánc, aztán forgalom tekintetében a Coop, a CBS, a Spar követte, aztán bejöttek a német diszkontláncok, a Lidl, az Aldi és a Penny, és ezek uralják ma már a piacot, és 2024-es adatokból még néhány érdekességet beolvasnánk. A Spar 24,7 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2024-es évet, ami meg ugye érdekes, mert számtalanszor került a kormányzati kommunikáció célkeresztjébe, de meglepő, hogy az Aldinak is derék mínusza jött
brutális,
össze. 27,3 milliárd forint mínusz termelt az Aldi. A Penny az nyereséges lett, 4,7 milliárd forintos plusszal, az Auchan is egészen jól muzsikált, 6,9 milliárd forintos nyereséget termelt. Hiányoljuk a Kópa, CBL és a Real eredményeit, de ők franchise rendszerben működnek, nyereséget vagy veszteséget nem lehet náluk beszél, vagy meghatározni pont ezért, mert
azt
ugye
tudod, mert én erre nem találtam még a választ, hogy a nagyon-nagyon hasonló üzleti modellben működő két cég között miért van ekkora eltérés, tehát hogy
ez a
Lidl tök jól üzemel és működik, és nyereséges elvonások ellenére is. Még a Penny is nyereséges tudott lenni,
igen.
Az Aldi meg brutális, és egyre brutálisabb veszteséget.
Nem tudom, ez megér egy misét egyébként.
Vásárlóként majdnem ugyanolyan.
Tehát ez megér egy misét, valamilyen kereskedelmi szakértőt kéne falaznunk ide, aki ezt elmagyarázza, mert hogy ugye a diszkontokról szól ma már a kiskereskedelem, és az egyik legerősebb szereplő, meg stabil veszteséges, úgyhogy ez nagyon érdekes.
Sőt, hát nagyon is a veszteség. Az, hogy mindenkinek romlik az eredménye, az egyre nagyobb sarcok miatt, az mondjuk érthető. Tehát ez egy általános trend. Hogyha más nem lenne, akkor is ez érthető lenne, de egészen nagyon-nagyon látványos különbség van
aztán
eredményük között.
Miskolci gyárépítés, az autóipari beszállító kínai Halms Debrecen után Miskolcon épít gyárat, ezt is több sajtótermék hozza ezt a hírt, illetve hát kérem szépen egy csomó információ jön, például arról, hogy a TV2 csoport és az RTL Magyarország is hasonló bevétellel zárt. A TV2 csoportnál 2 milliárd forint a profit, az RTL-nél viszont 3,3 milliárd forint a vesztesség. Úgyhogy ez is egy érdekes adalék a magyar rögvalóságból. Nálad még mi van?
Hát a 24 nem rakott ki reggeli vezetőt. Úgy tűnik, annyira pörög a Mészáros Lőrinc nyílt levele, mindenkinek szerintem mosolyt csajt az orcájára, meg az erre adott válasz, hogy gondolom úgy látták, hogy hat pörögjön minek ide bármilyen reggeli vezetőt, meg izgalmat kitenni, ha egyszer.
Hát ez a dinamikus címlap szerkesztés.
Eladta magát az ország leggazdagabb a vállalkozójának, illetve esetleg az ő nevében íródott levél.
Megint ugye kínai-amerikai feszkó van, Kína azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy meg is szegte egyből a májusi kereskedelmi megállapodást, amely a fontos nyersanyagok szállításáról szól. Washington szerint Kína viszont lassítja a ritka földfémek exportját.
Ami tegnap volt érvényben, amelyik
nem
tegnap
tudom.
Előtt, vagy amelyik ma?
Ma. Miközben Peking szerint az USA vezetett be hátrányos szabályokat, a vita feszültséget okoz, és az ázsiai tőzsdéken is érezte magát. Apropó ázsiai tőzsdék.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
Micsoda átvezetés mondhatnánk, hogyha bármikor is meg szoktuk volna említeni az ázsiai tőzsdéket, úgyhogy most kénytelen leszel.
Kérlek szépen, mind a Gede, mind a Kántor kollega, akik a nemzetközi tőzsdei helyzetképről beszélnek, meg szokták említeni.
De miután az említett két úriember most nincs itt,
én
de
nem
most
említem kénte... meg.
Hát most harangoztad be.
De nem én szoktam, mert én a magyar tőzsdén mondom el, hogy a budapesti értéktőzsde 0,5%-os pluszt hozott össze, 96.182 pontig, mert hogy a négy vezető papírból három is erősödni tudott. Egyedül csak a Telekom esett 0,7%-ot 1756 forintig. Nem voltak nagy pluszok leszámítva a Richtert, 1,45%-os pluszát, ami a gyógyszergyártónál 10.500 forintos záróértéket eredményezett. 0,4%-os plusz volt az OTP-nél, 27.090 forintig ment fölfelé a papír, 0,1%-os plusznak tapsolhattak a MOL befektetői 3100 forintos záróértékkel, és azt kell látni, hogy az euró-forint kereszt árfolyam az úgy alakul, hogy egyetlen euró 430 forint 20 fillér környékén van most, ennyit kellene fizetni érte, illetve az amerikai dollár 353 forintot ér már, hogy egy amerikai dollár ennyi forintot. Na, mi volt a nemzetközi bőrzéken?
Schmidt kollégina éppen leveszi a fejemről a fülesemet.
Mindegy, nem baj, hogy az adás menetet veszélyeztetitek, csináljátok. Csak
a legjobbkor kollégina, amikor, pont amikor meg kell szólalnom.
A nemzetközi tőzsdékről beszéljél.
A nemzetközi tőzsdékről, kérlek szépen.
Most.
Kicsi emelkedés volt a vége Amerikának, nem így indult. A napi Trump vámhír az most vasárnap úgy ébredt, hogy
az acél, az még alacsony.
Azt gyorsan meg is emelte, úgyhogy erre reagáltak, megduplázta lazán hét, és akkor erre reagáltak hétfőn a piacok. És ebből lett egy mínusz az elején, de az egész napot végig emelkedték a piacok, úgyhogy ebből lett egy kicsi plusz a végére, tehát átfordult pluszba. Összességében a hangulat jó volt, Meta és Nvidia volt a vezető erő, milyen AI pletykák, nagy fejlesztések voltak, teljesen mesterséges intelligencia generált.
Megijedtek a hallgatók, 403 forint 20 fillér, lehet, hogy 430-at mondtam, mert idegesítesz állandóan ezzel a kekeckedéssel.
Én. Meg se szólaltam.
Mindenki nyugodja meg, 403 forint 20 fillér az euró, nem és 430, ne írjátok már meg többször.
De a Kospit mond.
A svici is ezt csinálta.
De a Kospit mond, meg a Nikkeit. Amit
de mit csináltál? Nem tudom. Majd kitalálom, mindjárt.
És a Hangseng?
Mondjad a nemzetközi
piac. És a Hangseng? És a Nikkei? Na.
Jó, letelt a tőzsdei
rovat. A nemzetközi, tehát a Wall Street szépen emelkedve átment pluszba, és egy minimális emelkedéssel zárt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Én tényleg nem szeretném azt hinnétek, hogy az árfolyam jóslat volt. Tényleg, nyelvbotlás. 403 forint 20 fillér, az kész, nem 430 forint. Ne, presszió alatt nehezen.
Előbb-utóbb valószínűleg lesz annyi, tehát jóslat.
Hát azt mondták, 425-öt várnak az év végén.
Persze, te nagyjából voltak ilyen várakozások az év elején, az év végére, vagy a két éves időtávon, úgyhogy nyilván nem annyira elrugaszkodott.
Sőt, a devizapiaci szakértők azt mondják, hogy feltűnően stabil a forint, már-már jegybanki intervenció is felszokott sejleni a háttérben.
Volt ilyen pletyka, igen. Hogy
te valami... is hallottad.
Igen,
na, abszolút. Hát akkor jó. Schmidt Andi jön a hírekkel, figyeljétek meg, ő nem fog 420 eurót jósolni, ebbe biztos vagyok.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd! Hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7-es óra, 9-es perc van. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink. Hát akkor folytassuk a Rádió Café 98.0-án ezt a Millás reggeli nevű valamit, amelynek adásbiztonságát ezúttal a magyar tejipar innovációja veszélyeztette, ugyanis Ács Gábor kedvenc joghurtját, pudingját... Mi az?
Ne vicce, ez óriási.
Kivonták a forgalomból, és egy másik márka másik termékével kellett. Ne tudjátok meg, hogy ez milyen törést okozott fent nevezett lelki ne világában. Vicce,
szerintem 7-8 éve minden reggel a...
Tudom, hát azt hiszed véletlen emeltem be műsor elemként?
Hát amikor először megláttam, hogy nincsen,
na,
lepergett előttem életem filmje, és akkor megtaláltam a pótlékot, ami egy hasonló dobozban van, Milbona helyett a pilos márkanevet
nem
kaptam.
Nem mondjál már márkaneveket. Be,
hát ezek a belső,
meg, hogy fogyasztási trendeket befolyásol, hogy Ács Gábor mit fogyaszt.
Nem.
Megugrik a szőkekóla fogyasztás és a fenti termék, mert mindenki szeretne azonosulni, szeretne mindenki ilyen piszkosul, jóképű, szikrázóan szellemes lenni, és abból... És azt hiszi, hogyha megeszik ilyeneket, abból fapados guruvá avanzsálhat.
Lehet, hogy attól lett egyébként. Nem sokkal később kezdtem el sokat utalni. Hát ez hamarabb volt szerintem. Hogy... Szóval az epres verzió megszűnt, és az új ízek között most hát kipróbáltam a másodikat, és okés lesz. Szóval nem lesz olyan zökkenőkkel dúsított az átállás, úgyhogy szerencsére...
Átment akkor a rendkívül szigorú érzékszervi vizsgálaton és ízlelési
én azt tippelem, tesztem. Azt tippelem, mert néha az eredetit is megkóstolom, mert kíváncsi vagyok, hogy ez a saját márkás iparág hogy működik. Szóval ez a Mövenpik márkájú joghurtoknak a utánlövése, és hogy ez hogy követi le a Lidl a saját márkás termékeket?
Nem kívánunk
tök érdekes dolog
fogyasztásra buzdítani ezekkel.
Nem. Csak van egy márka, amit ugye követ saját márkás termékekkel.
Én nem akarok fizetni büntetést.
Eltérő ízekkel, és szerintem ízlekövetés is volt, mert krémesebbé tették, úgy, ahogy az eredeti márka is tette. Szóval ügyesen mennek utána. Na mindegy.
Mit szólnátok, várjál, barátaim, hallgató... hogyha egyszer csinálnánk egy olyan rovatot, hogy Ács Gábor fogyasztói kosara, én random, amikor így meglátom, hogy miket vásárol a rovat gazda, azt beemelném, és ilyen mélyreható elemzéseket, mint erről a joghurt dologról hallhatnátok egy olyan 40 percben.
Nézd, én ezt nem tudom. Én csak fogyasztó vagyok, érdekelne a háttere, és egy kíváncsian szemlélem, hogy hogy működik ez a saját márkás biznisz. Hallgató egyébként tippelt arra, hogy miért van az, hogy az Aldi brutális veszteséget termel, a Lidlnek meg nagyon jól megy. Azt mondja, hogy az Aldinál a legmagasabbak a bérek, és nincs automata pénztár, ami egyébként jó hangzik, és lehetne is, de én úgy tudom, hogy az Aldinál nem a legmagasabbak a bérek, illetve jelentősen visszavágták ott a bónuszokat, meg mindenféle juttatásokat, tehát nagy szigor van a dolgozókkal szemben, ez a Lidlinél nem annyira jellemző. Ha viszont az automata pénztár ennyire sokat számítana, akkor a Spár lenne a legnyereségesebb. És éppen a legrosszabbul állnak. Úgyhogy biztos benne van valamennyire, de azért ennél valószínűleg részletesebb magyarázatra lesz majd szükségünk.
Na,
azért
sugározzunk
a megfejtést.
Sugározzunk tartalmat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, drága barátaim, magyarok!
Hát megjött a megfejtés, ezt bocsánatot el kell mondani. Mi a váltás háttere a saját márkás terméknél? Ugye eddig német beszállító volt, és ezt magyarra cserélték, és akkor ehhez átálltak. Ez tökre lehet, mert az eddigi érvényest, azt szert Európában bárhol lehetett kapni, ezt meg majd lehet, hogy nem, de majd akkor le fogom tesztelni. Ez abszolút hihető megfejtés, hallgató biztos,
kinek
hogy
mi
tudja.
Fontos,
köszönjük, hát nekem ez fontos volt, és földobta a napomat. Parancsolj!
Kíméletlen 179 oldalas jelentés jelent meg, kérlek szépen, Budapest helyzetéről nem vázol fel jó helyzetet. A működési kiadások negyed része megy el a szolidaritási hozzájárulásra, a közösségi közlekedésre fordítható források 57,7%-ról 43,7%-ra zsugorodtak. A város átlépte a pénzügyi fenntarthatóság kritikus határát, és gyorsan sodródik egy olyan állapot felé, ahol még a kötelező feladatok ellátása sem biztosítható. 7 év alatt 235 milliárd forintot vontak el. A fővárosban működési hitelek és külső figyelmeztető jelek is vannak, úgyhogy nem csupán helyi ügy ez az egész szerintem, hanem országos jellegű probléma, mert azért az sokat elmond egy országról, ha bedől a főváros költségvetése, úgyhogy nagyon nehéz. Az Index írja egy elég hosszú elemzést erről a 179 oldalas jelentésről, én csak a legfontosabbnak vélt megállapításait citáltam ide. Aztán lesz tüntike, vagy strike, vagy nem tudom, leállás.
Na hát az nem mindegy, az nem ugyanaz.
Az mi, akkor mi lesz?
Hát egy figyelmeztető leállás, egy néhány
10 percre péntek igen. Délben. Nem tudom, hogy ennek van-e értelme. 10 perc...
Egy. 10
perc, én értem, de 10 percet vársz, az pont nem is veszed észre. Azt hiszed, hogy a normál késés van, aztán...
Tegnap beszéltünk róla, hogy ebben van egy vita a fővárosi vezetésen, illetve a pártokon belül, hogy itt most, hogy jelezgessünk, meg tárgyalgassunk, meg lazázzunk, ahogy eddig, jaj, meg elmenjünk, nyilatkozzunk, hogy mutogassuk, hogy mennyi pénzt vontak el, miközben csődbe megyünk, vagy drasztikusabb lépések legyenek, ugye utóbbi a Ferencvárosi polgármester is Vitézi Dávid dobta be, és a főváros úgy tűnik, azt a nagyon puha, lájtos, akkor jelezgessünkként, segélykiáltásként próbálja ezt. Attól tartanak, hogyha nagyobb, radikálisabb lépéshez folyamodnak, akkor az embereknek nem fog átmenni. Hogy a kiváltók az alapvetően a kormányzati pénzzel vonás, és akkor a fővárosi vezetésen csattan az ostor, ezt nem merik vállalni. Erről megy a vita ugye itt a sok-sok fővárosi politikus között, hogy melyik legyen. És ehhez kapcsolódik az a másik hír is, amit szintén ugye láttál.
Mi a helyzet a vármegye bérlettel?
Igen, ez kapcsolódik ide.
Hogy először megjelent egy hír, hogy felmondhatja a főváros a vármegye bérlet szerződést, hát ez aztán az agglomerációban marha jó hatással lett volna, ha ez belép, bár még nem tudom, hogy a feltételes mód indokolható-e.
Nem, itt is az van, hogy amit mondtuk, hogy összehívták a pénzügyi és közbeszerzési bizottság és egy másik bizottságnak az ülését, és ők javasolják ezt. Ez megint a radikálisabb fellépést, nagyobb tiltakozást kérők csoportja, és erre már rögtön reagált a főváros, a lájtosabb tárgyaljunk vonal, hogy ez mindenkinek rossz lenne, ezt abszolút nem támogatja konkrétan a főpolgármester és környezete, úgyhogy erről megint vita van, hogy egy ilyen drasztikus megoldáshoz folyamodjanak.
És ha mindez nem elég, demonstrációs és sztrájk bizottságot hoznak létre a fővárosi önkormányzati cégeknél működő szakszervezetek, erről informálták a magyar sajtók, csatlakozásra szólítottak fel minden reprezentatív érdekvédelmi szervezetet, hogy szükség esetén egységesen demonstrálják, milyen súlyos helyzetet teremtene, ha a fővárostól elvont 50 milliárd forintos szolidaritási adó miatt megbénulna Budapesten a közszolgáltatás. A frakcióknak is írtak, kérték, hogy fogjanak össze, mentsék meg Budapestet, írtak a miniszterelnöknek is, és hívták a főpolgármestert és a miniszterelnököt is azonnali konzultációt követelve, ha elveszik a főváros pénze, és megszűnnek a közszolgáltatások, 27 ezer ember megélhetése kerülhet veszélybe, és nem csak a fővárost bünteti ez a lépés, hanem fékezi a gazdaságot is. Úgyhogy...
Azt mondja, a parkolási díj a P+R parkolókban, az mindig a vonaljegy árához igazodik, hogy vonaljegy fölment, ezért 500 forint lesz a Budapest közút által üzemeltetett parkolókban. Ez a nappali, egész napos, tehát 6-tól este 10-ig tartó, tehát 500 forint. Most még az éjszakai per órát keresném, de azt hirtelen nem találom ebben a cikkben. Nyilván az is emelkedik majd, ha meglelem, akkor ezt is hozzábígesztjük.
Addig én azt mondom, hogy ezúttal a zuglói polgármesternek van elege az utcán tárolt roncsautókból, nagy takarítás várható Zuglóban. A képviselőtestület elfogadta, módosítják a közterület használatról szóló rendelet. Egyebek mellett az utcán tárolt roncs üzemképtelen rendszámmal vagy érvényes műszakival nem rendelkező autókat elszállítják gyorsabban, mint eddig, mert hogy az eddigi szabályozás meglehetősen bonyolult volt ezügyben, és a nyár folyamán indul külön akció ennek a problémának a megoldásában. Sokkal gyorsabban el lehet majd rendelni az üzemképtelen járművek elszállítását, és hogy ez meg is történjen, plusz szállítás és tárolási kapacitás rendelt meg az önkormányzat egy erre szakosodott cégtől. Úgyhogy ez pedig Zuglóban történik. Meg előre jött az éjszakai díjazás, Gabikám?
Nem, még nem találtam, úgyhogy majd visszatérünk rá, majd egy számot még mondok. Jó. A következő beszélgetés végén.
Jó, na menjünk akkor a következő témánkra, a zene után, ugyanis a lengyel elnök választásnak a mérlegét fogjuk megvonni Lengyelország szakértőnk segítségével.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Na beszéljünk kicsit Lengyelországról, mert ugye Franciaország és Németország mellett Lengyelország felnőtt az Európai Unió egyik vezető hatalmává, és hát a gazdasága is nagyon-nagyon szépen fejlődött az elmúlt években, évtizedekben, úgyhogy fontos helyszíne ez Európának, és hát a hétvégén ugye elnökválasztás volt, mi hétfőn nem tudtunk erre reagálni, mert egészen jobb is egyébként, mert meglepetés volt, mert az exit polloknál még a polgári koalíció jelöltje vezetett, aztán utána kiderült, hogy mégiscsak populista elnöke lesz Lengyelországnak, hogy mik állnak a háttérben, és mi következhet mindebből, ami Lengyelországban történt a hétvégén. Zöld Zsombor, Lengyelország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatója majd elmondja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit!
Először is meglepetés volt az eredmény? Legalábbis az, hogy az utolsó pillanatban mégis fordult a kocka, és nem az húzta be a győzelmet, akire először az exit pollok után tippelt a fél világ nyilvánossága?
Hát az az igazság, hogy annyira nem nagy meglepetés volt. Tehát az, hogy nagyon szorosan mérik majd az eredményt, az gyakorlatilag mindenki evidenciaként vette. Itt érdekesség volt, hogy a hétvégén én többeket kérdeztem meg, akik kinélek Lengyelországban, mert ugye ez a helyi tudás, amit ilyenkor érdemes, nem tudom, legalábbis megpróbálni becsatornázni, hogy akkor mi a szitu a valóságban. A varsóiak azt mondták, hogy szoros lesz, de ők azt látják, hogy Csatkovszki, tehát a kormánypárt jelöltje fogja behúzni. Mindenki, aki Varsón kívül volt, azt mondta, hogy szoros lesz, de ők a egyébként győztesként befutott Navrotskit látták. Ugye nekik lett igazunk. Az egyébként egy picit meglepetés volt, hogy megfordult. Tehát az, hogy, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy legelőször ugye a kis településeken egyszerűbb összeszámolni a szavazatokat, és utána ugye fordul a nagyvárosokban a kocka azzal, hogy és akkor általában a liberálisabb jelölt szokott bejönni győztesnek. Na most ezt tegnap nem igazán lehetett látni. Tehát ez a nyílik az olló, szűkül az olló, ez végül nem változott. Illetve miután átfordult, nem volt változás.
Mennyire polarizált a lengyel társadalom? Azt szokták mondani, akik értenek a lengyel belpolitikához, hogy a vidék a stabilan és megállíthatatlanul a jog és igazságosságra ixel, még a városi lakosság a polgári koalícióra. Ez most is így volt a választásokon?
Szerintem ezt már egyértelműen nem feltétlenül lehet megmondani. Tehát igen, igazad van abban, hogy ez több törésvonal van a lengyel társadalomra, úgyhogy rövid válasz a kérdésedre az, hogy a lengyel társadalom eléggé polarizált, viszont nem ez a két törésvonal, az egyetlen két törésvonal. Tehát ami most a választásokon kijött, hogy egy nagyon komoly fiatalok versus idősek törésvonal van. Tehát az, hogy a fiatalok 70%-a a két, most bal és jobb oldal, így mondom, hogy két talán legfiatalabb jelöltre szavazott le az elnökválasztásnál.
Az első fordulóban, ugye? Tehát ez fontos.
Az első fordulóban, igen. És ugyanúgy egyre inkább jellemző az, hogy egyre többen vannak az országban, akik választóként mind a PO-t, tehát a jelenlegi legnagyobb kormánypártot, mind a legnagyobb ellenzéki párt jog és igazságosságot, vagy PISZ elutasítják ugyanúgy.
Tehát akkor a második fordulóban nem tudtak protest szavazatot eladni, nem tudtak establishment ellen szavazni, mert a két jól bevált pártnak a jelöltjei
maradtak. Ez így van. Na most a Budapestről kinéző véleményem azt mondja ilyenkor, hogy a két rossz, tehát a saját maguk szempontjából a két rossz közül a kisebbik rossz a választó.
És miért kisebbik rossz a fiataloknak?
Mert ideológiailag közelebb érzik magukat a Navrotskihoz nagy valószínűség szerint. Tehát ugye még egy törésvonal például az ideológia.
Ez egyébként, ez az ideológiai törésvonal mit jelent egészen pontosan? Mert azt szokták mondani, hogy a fiatalok nem mindig konzervatívabb, sőt, lehet, hogy a lengyel társadalom ebből persze kivétel, de ugye mindig a fiatalok a lázadóbbak, a liberális szellemek, és amikor már megöregednek, és van vesztenivalójuk, meg sokat tapasztaltak a világról, akkor szoktak konzervatívabbá válni. Nem tudom, hogy a lengyel társadalom ebből a szempontból fordított?
Hát fordított, az eredményből látjuk, de miért?
Részben fordított, részben nem. Gyönyörű válaszaim vannak ezen a kora reggelen. Ugye itt van egy még mindent tetejével, amit megpróbáltam itt előbb elmondani, van egy nemi megosztás is. Tehát a fiatal nők azok, akik egyébként ideológiai kérdések mellett elsősorban a bal oldalra szavaznak. Ugye ebben van egy terhelt, mondjuk elmúlt egy évtized, tehát ugye az előző kormánypárt PISZ azért rengeteget tett azért, hogy bizonyos ideológiai kérdésekről nagyon sokat beszéljenek. Itt elsősorban az abortusz törvényről, illetve annak a szigorításáról beszélünk, ami ugye a 23-as országgyűlési választásokon egy fő kampánytéma volt, hogy ezt vissza kell csinálni, és ugye ez az egyik olyan ígéret, amit egyébként tudszik nem tudtak teljesíteni. Na most, hogy ez a választói magatartásban, vagy abban, hogy éppen hova szavaztak például a fiatal nők, beleértve azt is, hogy esetleg mondjuk otthon maradtak, egyelőre még nem tudni, hogy mennyire játszott szerepet, a fiatal férfiak viszont egyértelműen a jobb oldalra szavaznak. Tehát ugye annak a jobb oldali formáció, konfederációt szokták ugye a tipikus szavazót úgy leírni, hogy fiatal, esetleg vállalkozó, de mindenképpen a kisebb állam, kevesebb állam mellett teszi le a voksát. Ugye ideológiailag ez a párt, ez libertáriánus, és egyébként a szélső jobb oldali gyökereitől folyamatosan elszakadni szeretni kívánó pártról beszélünk. Tehát ilyen nagyon, ezek a törésvonalak egymást átfedik, tehát itt nem egy ilyen, húzok egy egyenes vonalat a lengyel társadalmon belül, és akkor ott van két nagyjából egyenlő rész alapon képzeljétek el ezt az egészet.
Mit kell tudni Navrockiról, egy konfrontatív ember, vagy milyen elnöke lesz Lengyelországnak? Ezt nyilván 26 ezredszer kapod meg ezt,
igen,
a kérdést.
Mennyire lesz bot a küllők között Dudához képest mondjuk a kormányzás fenntarthatóságát, vagy illetve mennyire fogja akadályozni a kormány tevékenységét a folyamatos vétóival?
Nézzétek, a helyzet az, hogy neki varsói beágyazottsága nincsen, tehát ők Gdańskban, tehát ez az észak, vagy Balti-tenger mellett van, egy kerületi képviselő volt 2011 és 2017 között. Tehát a politikai múltjáról nagyjából ennyit lehet tudni, meg arról, hogy egy országos hatókorú intézménynek volt egyébként a vezetője. Tehát itt nekem a nagy kérdésem ilyenkor mindig az, hogy tök jó megnyerte, és ki lesz a stábja, ki fog dönteni a stábjának az összetételéről. Mert hogyha ő neki, nem tudom még... Na ez az. És innentől kezdve kérdés, hogy akkor bocsánat, de a tollat valaki fogja azért értelemszerűen az elnöknek, de hogy ő, tehát a saját kezdősebességen kívül azért kérdés az, hogy a párt például mit vár el tőle. Tegnap Tusk egyébként nyilatkozott kormányfőként este, és azt mondta, hogy egyébként készen állnak a kormány részéről együttműködni az elnökkel, viszont sorok között jelezte azt, hogy hát nagyjából meglepetésként érné azt, hogyha itt nem lenne egy befeszülés. Ugye itt megint arról beszélünk valahol, hogy egy frissen, egy új közhivatalt elfoglalt valakinek, egyébként a kormány is ezt csinálta kint Lengyelországban 23-ban, egyszerűen meg kell azt mutassa, hogy nem érdemtelenül került abba a pozícióba, és föl fogják sótolni nagy valószínűség szerint a hangerőt meg a hőfokot. Ez meddig fog tartani, és mire fog kiterjedni, meglátják. Tényleg nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani. Benne van a pakliban az egyébként, hogy nagyjából mindent meg fog vétózni, csak ugye nekem az a kérdésem, hogyha ez tartósá válik, akkor ugye az országnak a pont a bevezetőben említett, nem tudom, nemzetközi hírnevén azért sorba fog esni, meg tovább polarizálhatja egyébként a választókat is az országon belül.
Értem. Előrehozott választások benne vannak a pakliba? Mert hogyha nagyon bot lesz a küllők között, ahogy tanult kollégám fogalmazott, akkor az nem jó Tusknak sem.
A szitu az, hogyha megnézzük az első fordulóban megfuttatott jelölteknek a támogatottságát, ugye itt a Tuskék nem egyedül kormányoznak, van egy két kisebb pártszövetség, akikkel ugye közösen fogják a kormányt. Na most mind a kettő kisebb pártszövetségnek a jelöltje a parlamenti 5%-os küszöb alá sikerült, hogy benézzen. Na most innentől kezdve én nem gondolom, hogy ennek a két pártnak bármifajta érdeke lenne azt, hogy itt előrehozott választások legyenek. Persze tudom azt, meg vallom azt, hogy egy elnökválasztási vagy során leadott szavazatok nem egy az egyben átvihetők egy parlamentire, de azért, hogyha valaki mondjuk 4,99%-on áll, vagy 4,valamennyin, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ők ezt meg fogják kockáztatni. Tehát fél lábon is, de valószínűleg ki fogják húzni. Ami fog történni az, hogy kicsit pestiesen fogalmazva, a zárt ajtók mögött ki fogják egymást ordítozni. Meg ott valószínűleg, tehát az, hogy ez miért történt ez az eredmény, és egyébként nagy valószínűség szerint újra fogják tárgyalni, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy benne van a pakliban, hogy újra tárgyalják azt a koalíciós szerződést, amit 23-ban kötöttek. Ugye Tusk a két forduló között egyébként felérett, és hát hozta azt a szokásos reálpolitikusi formáját, amit ilyenkor szokott hozni, tehát többek között raportra hívta Trzaskowskinek a stábját, hogy akkor ez mi volt az első fordulóban, meg egyébként elkezdte azt mondogatni, hogy akkor itt valószínűleg az a törékeny látszat egyensúly, ami a súlybeli különbség miatt a koalíciós pártok között van, ez egyre inkább el fog villenni a PO felé. A kérdés, hogy ezt meddig lehet megtenni, anélkül, hogy valaki nagyon megmesértődjön a koalíció másik oldalán.
Oké. Nyilván minket azon kívül, hogy legyen lengyel-magyar két jóbarát, jobban érdekel az, hogy Európában hogyan változhat az elnökválasztás hatására Lengyelország szerepe. Megmaradhat-e az európai integráció iránti elkötelezettség? Hogyan fognak állni Ukrajnához? Milyen lesz a német-lengyel kapcsolat? Ugye hagyományosan rossz a két ország, és történelmi alapok miatt rossz a két ország kapcsolata. Szóval nagyon sok érdekes dolog vetődhet így fel ezzel a tandemmel kapcsolatban, hogy ugye konzervatív elnök és liberális miniszterelnök?
Hát ugye a nagy kérdés, ez picit egyébként jogi, tehát az a témát annyira nem szeretek, de most ezt egyszerűen nem lehet kikerülni. A lengyel alkotmány úgy fogalmaz, hogy a nagyjából tehát törekszik az elnök arra, hogy a miniszterelnökkel, illetve a kormánnyal együttműködjön. Ugye ebből több évtizeddel ezelőtt voltak olyan dolgok, hogy akkor kimegy ki Brüsszelbe képviselni az országot különböző EU-s üléseken, ugye itt az EU-s állam és kormányfők különböző találkozóiról van szó. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják kezelni. Tehát benne van az is a pakliban, hogy akkor ezt megint megpróbálja kiélezni az elnöki hivatal, és innentől kezdve egy picit akadni fog egyébként az EU-val kapcsolatos viszony. Alapvetően én Navracsics sokkal szkeptikusabbnak tartom, mint mondjuk a jelenlegi kormánypártok bármelyikét, vagy a jelenlegi miniszterelnökség környékén bárkit. Innentől kezdve ez egy érdekes dolog lesz. A helyzet az alt, tehát megint, hogyha racionális politikát feltételezünk, és ezt tudom, hogy sok szempontból illúzió, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után az elnöki hivatalnak fel kell azt ismernie, hogy ez a blokkoló magatartás, vagy az, hogy bizonyos dolgokat belpolitikai szempontból kiélez a nemzetközi szintéren, az ország érdekérvényesítő képességét gyengíteni fogja. Ezzel együtt is az ukrajna politikában nem várok változást. Tehát az a biztonságpolitikai szemléletet, amikor
nem nagyon többször... van választásuk, tehát Ukrajna előretolt bástyaként funkcionál Lengyelországban. Valaki ránézze a térképre és játszott már rizikó társasjátékot, az látja, hogy Lengyelország könnyű célpont lehet következőnek, ha Ukrajna elesik. Úgyhogy ebből a szempontból érthető, hogy ők nem fognak...
Igen, és akkor 5 gyalogot beváltanak egy tüzérütegre, tehát igen, hogy ez a megoldás most, amit csinálnak. De tényleg, tehát erről az irányról egyszerűen öngyilkosság lenne eltérni, viszont ez nem azt jelenti, hogy bizonyos kérdéseket még tehát Ukrajnának az EU-hoz, illetve a NATO-hoz való esetleges közeledése során nem akarnának megoldani velük. Tehát a szitu az az, hogy van társadalmi feszültség a két ország között, és egyébként részben nyilván politikai okoknál fogva, Tuskék például nagyon keményen léptek fel, vagy próbáltak keményen fellépni az elmúlt időszakban, hogy ezeket a kérdéseket egyfelől politikai kommunikáció szempontból a választóknak láthatóan mutassák, hogy már pedig mi is rajta vagyunk az ügyön, kettőt tényleg megoldják, ugye ezek emlékezett politikai kérdések elsősorban.
Oké, egy kérdés maradt a végére, ez pedig az Egyesült Államok és Lengyelország viszonya. Ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, hiszen ugye Donald Trump nyíltan a konzervatív jelölt mellé állt, és hát ugye Európa és benne Lengyelország nincs éppen a legjobban most Washingtonnal. Ez is egy érdekes feladatot adhat a lengyel politikai vezetés számára.
Ugye a kérdés az egyébként, hogy ki fogja majd az... Én nem tudom, most ezt nem néztem meg őszintén, hogy Washingtonban van-e már lengyel nagykövet. Ugye Duda az előző elnök, aki ugye a két ciklusát kitöltötte, a nagykövetek kinevezésével kapcsolatban egyes esetekben hát nem igazán volt kooperatív a kormánya, és ebből feszkó volt. Na most több dologról beszélünk. Az egyik az, hogy ezt a támogatására biztosította az elnök jelöltet, én ezt nem abszolutizálnám. Ugye főleg a lengyel kormánypárti sajtóban tolatt az végig, hogy amikor Andrzej Duda hirtelenjében állítólag bejelentetlenül, nem tudom kérdőjel a végén, kiszaladt Washingtonban, akkor azt azért váratták egy picit. Na most az egész látogatásnak két célja volt, értelemszerűen belpolitikai a kampányban, a másik pedig az, hogy valamilyen úton, módon adjanak egy kérést, egy direkt jelzést Donald Trump felé, hogy az a közös projektjük, úgymond közös projekt, amit a lengyelek nagyon szeretnének tolni, és ami egyébként a PISZ időszakához és Dudához személyesen is köthető, ez a bizonyos háromtenger kezdeményezéses történet, mint regionális fórum, ez továbbra is mutassa az Egyesült Államok elnök, hogy ez számára fontos. Mondjuk itt meghívta Trumpot Varsóba Duda, és Trump meg nem ment el. Tehát ez az egyik oldala. A másik meg az, hogy itt amiről beszélgetünk, tudom, hogy ez most absztrahálás lesz egy picit, az az, hogy az Egyesült Államok hogyan tekint a saját védelmi kötelezettségeire, ami Európát érinti. Na most a szitu az az, hogy tekintve azt, hogy az orosz-ukrán háborút elsősorban a szárazföldi szintéren játsszák, ezért Európában kell, tehát föl kell építeni, vissza kell építeni egy szárazföldi hadsereget, értelemszerűen tagállami gerincre alapozva. Na most itt a lengyelek szerepe az hihetetlen fontos lesz, de a lengyelek önmagukban nem lesznek elegek, és ehhez kellenek a németek. Tehát Amerikából is most már bő évek óta jönnek ki olyan jelzések. Az első ilyen jelzés, most bocsánat, megint tanulmány szintjén 2022-ben jött ki, emlékeim szerint 2023-ban, hogy valami irdatlan módon gyorsan el kellene kezdeni egy német-lengyel közeledést, ami egyébként zajlik. Tehát, hogy igen, problémás a viszony, ebben van aktuálpolitikai rész, van egyébként történelmi dolgok, de alapvetően szerintem nem állnak rosszul. Steinmeier egyébként csak az első pillanatban gratulált Navrotskinak is jelezte, hogy ez egy működés, ez nem rajta fog múlni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
Végszónak tökéletes, nagyon profi, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm nektek is.
Szervusz, minden jót.
Szervusztok.
Zöld Zsombor Lengyelország szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatójával beszélgettünk.
Mondhatom?
Mondhatom.
Az éjszakai, amit ígértem, azért nem volt a ezek szerint a hírekben, nem változtak az éjszakai árak, tehát a vonaljegyhez igazították a nappali parkolást, illetve a nappali bérletárát, amely 15 napnyinak felel meg. A kombinált nappali éjszakai P plusz R parkolás díja, illetve az éjszakai per óra 200 forint nem változott.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Ács kollega arról informált, hogy brutális UV-sugárzás várható ma. Igen. Pontosan az előre jelzések szerint.
Tegnap délután egy ír, hogy 8-as erősségű, aha, és 15-20 perc alatt simán szénné éghetünk ebben, írta az időkép, ha jól emlékszem.
No, hát beszéljünk akkor egy kicsit az UV-védelemről az egészségügyi rovatunkban, még itt a, mielőtt a szezon berobban, és akkor professzor dr. Vikon Kál Norbert, az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház főigazgatója, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke lesz a kalauzunk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, mennyit tudunk földi egyszerű állampolgárként a UV-védelemről? Mert nagyon sokat cikkezik róla a sajtó, nagyon sokat hallunk annak a káros hatásairól, van már a meteorológiai szolgálatnak is ilyen UV-sugárzási figyelmeztetése, ehhez képest mennyire informált a közvélemény?
Hát az élet megmutatja sajnos, hogy itt még azért van bőven teendő. Annak ellenére, hogy már több évtizede dolgozunk ezen, annak idején tényleg elkezdtük a meteorológiai szolgálattal még ezt az UV-figyelmeztetést. De tegnap volt olyan kolléganő, aki nem mert a szemem elé kerülni, mert szégyelte magát, hogy megpirúz a hétvégén, amikor ránk tört végre itt a kálikula. Úgyhogy azért csak
na, itt is van egy, itt is van egy első, a szerencsére rádió műsorban beszélünk, mert én is megpirultam fűnyírás közben, na, a hétvégén. Na, ez baj egyébként? Ugye.
Nem csak elképzeltük, hogy a félkórház professzorulat kerülgeti, aki kint töltött néhány órát nyáron, igen, mert akkor ez
igen, hát
rosszul hangzik,
nem vagyok, nem, hát megbüntették ők sajnos saját magukat, mert nyilván kellemetlen az érzés. Ugye hát ez mekkora baj, ez egy jó kérdés. Hát senki sajnos nem tudja egyértelműen lemodellezni, hogy egy leégésnek mekkora a károkozása, de hát azt tudjuk, hogy a sok leégés az biztos, hogy bajhoz vezet, tehát akkor valószínűleg az egynek is van jelentősége. Az arány nem ismert, tehát inkább próbáljuk elkerülni az ilyen helyzeteket.
De egyébként a leégés és leégés között is van ugye különbség, tehát a károsabb, amikor már hámlik az ember, annyira leégett, annál, mint aki mondjuk megúsz egy bőrpirral és némi feszítő kellemetlen érzéssel néhány órán keresztül?
Igen, hát azt gondolom, hogy természetesen, hogyha ez egy komolyabb égés, egy másodfokú, tehát hólyagos égés, az nyilván rosszabb hatású, de azért már a kicsi égés sem egyik nagyon, nagyon félváról, mert ugye itt az a baj, hogy ennek egy általános immunszupresszív hatása is rögtön kialakult, az immunrendszerünket gyengítő hatása is, ami ugye azt a daganat elleni védekezésünkben, mert azt nagyjából mindenki tudja, hogy nap mint nap keletkeznek daganat sejtek a szervezetünkben. Na tehát az ezeknek való inaktiválását azért az nem teljesen közömös, hogy egy teljesen fit immunrendszer teszi, vagy egy UV-sugárzás által elgyengített immunrendszer teszi. Úgyhogy ez is egy fontos információ.
Hogyan lehet ezt megúszni? Mert úgy tűnik akkor a szavaiból, professzor úr, hogy ezt azért nem árt megúszni.
Hát nyilván... sőt, kifejezetten mi a vallott, igen, megúszni. Nyilván... Főleg gyerekeknek, ők a legsérülékenyebbek, bocsánat, tehát az immunrendszerük nekik életlenebb, tehát az óriási felelősség a szülőkön, meg az óvópedagógusokon is, bár utóbbiak szerintem jobban, helyenként jobban fel vannak erre készülve, otthon az ember sajnos a saját gyerekével megengedőbb és kicsit feledékenyebb. Nos, hát...
Igen, van egy ellentmondás mielőtt, hogy menjünk ki a napra, vagy igen. Nem. Ezt tegyük tisztába, mert hát ugye közösségi média, közönsége mindent is tud. Azt szoktam mondani, hogy igen. Ez az egy kontraproduktív viselkedés, hogy félünk az UV-sugárzástól, meg a leégéstől, nem megyünk a napra, ezért D-vitamin hiányosak leszünk, ezért aztán D-vitamin pótlást kell gyakorlatilag most már egész évben eszközölnünk. Ez például valós ellentét-e?
Én azt gondolom, hogy ez nem. Tehát a D-vitamin pótlást, én azt javaslom az egész évben való pótlást, igazából nem nagyon lehet magunkat túl adagolni D-vitaminból, de nem ezzel ez a kérdés, hanem igazából mindig a józan mértéktartás az elv. Tehát ha valaki kimegy napra, ám tegye, én is kimegyek a napra, hát élvezzük, hát nagyon jó ez nekünk, csak ne túljuk túl a dolgot. Tehát nagyjából a D-vitaminról azt kell tudni, hogy 15-20 perc alatt megtermelődik az aznap lehetséges D-vitamin mennyiség, mert annyi előalakunk van. Tehát többet már hiába vagyunk napon, akkor nem lesz több, mert elfogyott a tojás meg a tej, tehát nem lesz több palacsinta hiába égetjük magukat napon. Tehát a 15-20 perc az meg nagyon könnyen összejön, az ember várakozik egy kicsit valamelyik tömegközlekedési eszközre, nem metróra persze, hanem kint a napon, vagy átmegy, és mit tudom, ebédszünetben átmegy ebédelni, már az gyakorlatilag összejön. Tehát ezentúl nem kell keresni a lehetőségét a napon tartózkodásnak. Nyilván, ha olyan a helyzet, hogy hétvége van, és kirándulunk, meg biciklizünk, mert általában ezek a trükkös helyzetek, főleg a kerékpározás, meg aki megengedi magának a vitorlázás, hogy a menetszél hűti az embert kellemesen, nem is tűnik fel, hogy meleg van. Na akkor védekeznünk kell nagyon komolyan, mert akkor gondolnunk kell, hogy én nem fogom érezni, de a bőröm ettől még megég.
Meg az is életszerűtlen, hogy kimegyünk a strandra, és ugye 20 perc alatt meg mondjuk akkor leterítjük a plédet, 20 percet fekszünk rajta, csobbanunk egyet, és menjünk haza, gyerekek, megtermeltük a napi D-vitamin szükségletet. Tehát mit tegyen az, aki szeretne huzamosabb ideig, szeretne vagy kénytelen huzamosabb ideig a napon tartózkodni?
Hát legyen tudatos, kérem szépen, nem olyan bonyolult ez. Fel kell rendesen öltözni. Az azt jelenti, hogy mondjuk ha gyerekekkel megyünk a strandra, akkor mindenki legyen szép, hosszú, jó, ilyen úszó póló, ami UV-álló, lehet színes, dekoratív, jól néz ki, hölgyek is remekül tudnak benne kinézni, nem kell aggódni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, legyen a fejünkön fejfedő valamilyen, cuki sapkák, óriás nagy karimával, vagy baseball sapka, aki mit szeret, előveti a surdok alapját, ha még megvan a szekrény mélyén valahol. Tehát ezek már melyik megoldás. Jó, nyilván szemünket is kell védeni napszemüveggel, mert a szürkehályok kialakulás szempontjából sem közömbös az UV-terhelés, tehát az is egy fontos dolog. És amit így nem tudtunk elbújtatni a nap előtt, oda tegyünk föl bőségesen naptejet.
Melyiket? Azért fontos, melyiket? 30, ne,
mi, 30 mitől, 40, függ, 50, hogy gyerekeknek 10, szóló
50-ig akkor melyik?
Vízhatlan,
igen, hát igen.
Full 50, vagy ezek a 10-20-asok.
Igen, a 10-20-asok azok általában inkább csak arra való, hogy önállítást végezzünk vele, tehát akinek igazán az világos a bőre, és még nem volt az idén túl sokat napon, mert ez majd azért az eltérő hetekkel egy kicsit azért barnaságunk, az védeni fog minket szintén, annak az 50 plusz alá nem szabad menni. Az 50 plusz az remek szám, csak igazából ugye ez labor körülmények között létezik, ha az ember a természetben normálisan viseli, akkor ugye a ruházat ledörzsöli, a víz azért csak leoldja, megtörülközünk, az is leszed még egy réteget, tehát lényegében az 50 plusz nélkül sokkal védtelebbek vagyunk, úgyhogy én azt javaslom.
Tehát nyár végén is, amikor már lebarnultunk, aki mondjuk barnább, vagy akkor azért át lehet-e 30-asra,
20-asra? Nem, hát akkor nyilván, igen, azért mondtam, hogy a szezon elejéről beszélünk. Ja. Amikor már augusztus, már is valaki úgy akár hobbiból, vagy akár csak mit kertelésből már többet volt a napon, és szépen le tudott barnulni, mert eleve olyan a bőr típusa, mondjuk én nem nagyon tudok lebarnulni, tehát én nagyon kék szemben van, szőke a gyerek voltam, úgyhogy ma se. Tudok nagyon jól lebarnulni, de akinek olyan kreolosabb bőre van, annak persze vissza lehet ebből venni, és lehet azt mondani, hogy akkor a kereken már csak a 30-as faktor is.
Maga elég. A napozás, az, hogy szép barna bőrünk legyen szeptemberre, az hasznos dolog, és azt hogy kell egészséges módon végre
vagy simán esztétikai kérdés.
Sajnos nem, ez úgy rosszul hangzik kimondani, meg az esztétikum az annyira divatfüggő, amennyire csak lehet. Kedvenc például mindig az 1800-as években a gróf kisasszony, aki napernyővel a feje fölött karján a lovagjával sétált a kastélyparkban, ő fehérbőrű volt, mert akkor az volt a menő. Ugye a paraszti sorban lévő szegény marokszedő leánykák voltak barnák, mert ők egész nap a mezőn dolgoztak, hát magyarul ezt akkor senki nem vágyott ezt az imidzset sugározni, úgyhogy akkor a fehérség volt a menő. Ázsiai kultúrában ez ma is így van egyébként, tehát ázsiai népek nem még ilyen fehérítő krémekkel is egész extrém dolgokat képesek csinálni, hogy világos legyen a bőrük. Európában bejött ez az 1920-as, 30-as évektől, tehát lassan 100 éve ez, hogy a barnaság azzal az olyan egészséges, de ezt nem gondolja senki, ez csak egy múló divat szerintem. Ha megnézünk egy 80 éves embert, vagy 70 éves embert, aki egész életében mindig barna akart lenni, annak olyan a bőre, hogy elképesztően ráncos, és hát látszik, hogy megviselt a nap által. Ha valaki védekezik fiatal korától kezdve, akkor meg egészen szép bőröket lehet még 78-as éves korban is villantani.
Felmerült a hallgatókba a kérdés, hogy, és ez legyen az utolsó, hogy a naptej az mennyire egészséges a benne lévő kemikáliák miatt a bőrünkre? Vagy két rossz közül igen, kell hát választani?
Ez egy jogos kérdés, így van, így van. Azért a naptejek most már azért több, sok évtizede velünk vannak, tehát az olyan ártalmas hatásai, ha lennének, akkor az kiderült volna, mert azért a tudomány mindig úgy tud tapasztalat gyűjteni, hogy idővel kiderülnek dolgok. Nem látom azt, hogy az Európában forgalmazott naptejek közül bármelyikről bármi valós bizonyíték lenne, hogy ártalmas lenne. Az életleni hatásairól pedig, amit, ahogy védjük magunkat az UV-szugárzás, viszont nagyon kitűnő. Tehát mindig a haszon-kockázat arányt mérleg, és ebből a szempontból napték egy remek választás.
Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, nagyon hálásak vagyunk ezért. Jó munkát kívánunk a napmentes időszakban is. Köszönjük szépen! Viszont hallásra! Professzor dr. Vikonkál Norbertel, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatójával, a Magyar Dermatológiai Társaság elnökével beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Most pedig Schmidt, Andrea és a hírek jönnek. Mondjad.
És képzeld, lesz egy hírem.
Nekem?
Csak neked.
Csak itt, csak most.
Csak most, csak
a turisták?
Neked.
Na, azt találjuk
melyik
ki. Találjuk
a Kolosseumban?
Igen. Találós kérdés.
Nem volt nehéz. Aztán.
Csak nehogy elmenjek.